És most valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kultúrpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délután kívánok, Kalmár András vagyok. Egy időre elhagytuk a kellemesen légkondicionált stúdiót, és felkerestünk néhány izgalmas helyszínt. Jártunk a Bajza utcai Walter Rózsi villában, ami egy nagyon különleges kiállítótér. Dr. Almási Kornél és Ritók Pál kalauzolt bennünket a hazai modernizmus kulisszái között. Aztán jártunk a Műcsarnokban látható Groteszk című kiállításon, Szemadám György avatott be a műfaj titkaiba, Halmos Klára pedig a Kaposártot mutatta be nekünk. Utunk ezután az Ördögkatlan Fesztiválra vezetett, ahol Baksasós Jánosra és a Keksz együttesre emlékeztek egy különleges koncert keretében. A szervezőkkel és a fellépőkkel beszélgettem, nevezetesen Beck Zolival, Cseh Andrással, Bérces Lászlóval, Mennyhárt Jenővel és másik Jánossal. Tartsanak velünk, izgalmas lesz!
Kultúrpart.
Egy különleges helyen vagyunk, a Walter Rózsi villában, itt a Bajza utcában, és a vendégem dr. Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum Műemlékvédelmi és Dokumentációs Központjának igazgatója. Kornél, hogyan valósult meg ez a fantasztikus hely, ami ugye egyben múzeum, ugyanakkor sokkal több is annál, hiszen egy családnak az életteréi járhatók be?
2017-ben kapta meg a Magyar Művészeti Akadémia ezt a területet, a Városligeti Fasor Bajza utca sarkán álló egykori BM kórház területét. Ez a terület ez már 2007-2008 óta lakhatlan, ugye ez egy kórház volt. És a Magyar Művészeti Akadémia azért kapta ezt a területet, hogy itt helyezze, itt kerüljön elhelyezésre a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ. Kicsit az intézmény történetről annyit, hogy ez egy hánytatott sorsú intézmény, nagy közgyűjtemény, amelynek önálló kiállítóhelye nincsen gyakorlatilag 1968 óta, mióta a múzeum megalakult. Ennek ma az első lépése, az első helyszíne, ahol itt állunk ebben a gyönyörű villában. Ez mindig is villának épült. Walter Rózsi egy híres operaénekesnő volt a világháború előtt. Mondhatnánk azt is, hogy a kornak az egyik celebje volt. Hihetetlen híres, egyébként nemzetközi hírű operaénekesnő volt, és a férjével együtt építették ezt a csodálatos villát, ami az akkori 30-as évek közepén egy unikum volt, főképpen itt egyébként ebben a környezetben, ahol most állunk, hiszen itt inkább század elejé historizáló villaépületek voltak, és ehhez képest itt egy hihetetlen, már akkor is azonban egy hihetetlen szenzáció volt, hogy egy modernista épület, nem mondjuk azt, hogy Bauhaus, de hát a Bauhaus jegyeit tápláló modernista épület valósult meg. Egyébként nem kicsit több mint fél év alatt itt a Bajza utca a Városligeti Fasor sarkán. És ez egy villa volt, egy lakóház volt, aztán az államosítás után, 40-es évek végén gyerekkórházként, vagy gyerek részleként működött, és hát iszonyatosan lepusztult állapotban volt, és 2020-21-ben indult a felújítást, és 22 márciusában, áprilisában tudtuk átadni ezt a villát, és ma már látogatható, és gyakorlatilag a hazai lakáskultúra kialakítását, hazai lakáskultúra alakulását mutatjuk be, hogyan nézett, hogyan jelent meg ez a 30-as években, amit ma is egyébként látunk, mint lakáskultúra, hiszen a modernizmus volt ennek az egyik úttörője, mint korszak, és ezt mutatjuk be ebbe a csodás egyébként korhű környezetbe visszaállított villában.
Milyen további tervei vannak az intézménynek? Hiszen azért van egy csomó modernista villa Magyarországon, Budapesten is, vannak egészen különleges épületek. Gondolhatunk itt mondjuk Kozma Gyulára.
Ezek a épületek többnyire magántulajdonban vannak. Vannak gyönyörű példák, mint például a Napraforgó utca.
Igen.
Ugye egy alapítvány egyébként gondozza, vagy hogy mondjam, megfelelőképpen ápolja egyébként ennek a mintatelepnek az emlékét és az állapotát, velük is kapcsolatban vagyunk. Ez az első olyan modernista villa Magyarországon, ami látogatható. Ilyen nincsen egyébként, innentől kezdve ez mindenképpen egy különlegesség. Mi ebben szeretnénk foglalkozni, tehát a modernizmus itt a kollégáknak is egy nagy kedvenc, egy nagy büszkeség, hogy ezt tudjuk mutatni, és egyébként nemzetközi kiállításokon is gondolkodunk, Stuttgartban van jó kapcsolatunk, ott is van egy megfelelő 30-as években épült telep, tehát bemutassuk, hogy Magyarország a 30-as években úttörő volt gyakorlatilag építészetileg ezen a területen, tehát külföldi kiállításokban is gondolkozunk. Itt a villában ez a kiállítás, ami most látható, ez biztos, hogy hosszú távon, tehát egy, másfél, két évig látható lesz. Lehet, hogy kisebb kamara kiállításokat is tervezünk. Amivel szeretnénk foglalkozni, hogy ez a projekt folytatódjon. Ugye ez az Építészet Ligete című fantázia nevet viseli ez a terület, ahol most vagyunk. Sajnos egy eredménytelen tervpályázaton vagyunk túl, hiszen ezt a területet szeretnénk hasznosítani, és az Építészeti Múzeumnak a jövőbeli épületeit, háttérfunkciót biztosító épületeit szeretnénk megvalósítani. Az idei év ez egy újabb tervpályázati kiírással fog eltöltődni, és azt szeretnénk, hogy az egyébként most használaton kívülálló épületek egy pici részében még be tudjunk költözni, és egyfajta ilyen pop-art kiállításként, rob-kiállításként tudjuk hasznosítani, és ott egyébként már a gyűjteményeinkből, amely hatalmas terjedelmű, több százezer darabra rúg, teljes magyar műemlékvédelemnek a gyűjteménye itt található, és egy nagyon komoly építészettörténeti gyűjteményünk van, ezekből szemelvényeket már be tudjunk mutatni. Ezek a rövid középtávú tervek, és hát remélhetőleg, ha sikeresen le tudjuk bonyolítani a tervpályázatot, ami a teljes területre vonatkozik, akkor a beruházás is talán el tud indulni egy másfél-két éven belül.
Ugye az építészet az egy dolog, de itt a korszak is rettenetesen izgalmas, és nagyon érdekes az is, hogy például itt meg lehet tekinteni a gyerekjátékokat, a gyerekszobákat. Terveztek olyan programokat, amivel jobban meg lehet ismertetni az emberekkel magát ezt az érát?
Folyamatos tárlatvezetéseink vannak, múzeumpedagógiai programjaink vannak. Igazából azt akarjuk ezzel a kiállítással bemutatni, hogy az, amit mi most mai lakáskultúraként élünk meg, hogy van vezetékes víz a fürdőszobában, van önálló fürdőszoba, hogy az elektromosság megjelenik, a fűtés megjelenik, mint központi fűtés, az bizony a 30-as éveknek a vívmánya, és ennek a korszaknak, a modernizmusnak a vívmánya, tehát ezt szeretnénk bemutatni. Alapvetően gyerekek számára is múzeumpedagógiai programokat tervezünk. A múzeumok éjszakáján volt egy szenzációs programunk, amely kicsit a Építkezz okosan címet viselte, tehát szerettük volna egy társasjátékkal kicsit a még az én gyerekkoromból a Gazdák vagy okosannak a formáját átültetve, hogy hogyan tudunk sikeresen építkezni. Azt gondolom, hogy ez egy komoly kihívás ma Magyarországon. Talán nem csak Magyarországon, de Magyarországon mindenképpen. Tehát magyarul azt, hogy jelenik meg a modernista lakáskultúra a mai életünkben, és ezt hogyan tudjuk átültetni, és akár egy építkezésen is, hogy tudjuk hasznosítani a tapasztalatokat, ezt is mi egy missziónak tartjuk. Hiszen az építészeti múzeum, vagy az építészet az mindenkit érint. Tehát mindenki valamilyen formában kapcsolatba kerül az építészettel, és ez a 30-as évekbeli modernizmus ez egy fontos korszak, hiszen meghatározza a mostani élesstílusunkat is. Tehát különböző játékos programokkal, múzeumpedagógiai programokkal a kollégáink készülnek, és remélhetőleg a következő időszakban több hasznos programunk lesz, amelyet gyerekek, felnőttek egyaránt meg tudnak tekinteni.
Almási Kornél igazgatónak nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kulturpart.
A közelmúltban a Bajza utcában található fantasztikus modernista épületben, a Walter Rózsi villában jártam, amelyben egy kiállítás is látható, és megkértem Ritók Pál vezető kurátort, főmúzeológust, művészettörténészt, hogy meséljen erről a különleges épületről és egykori lakóiról.
Ez a bizonyos modernista villa, Walter Rózsi villája, a Városligeti fasorból nyíló Bajza utcában áll. 1936-ban épült, és az előzményekhez hozzátartozik, hogy először a Városligeti fasor helyéről kellene egy kicsit beszélnem, mert hogy 1800-ban kiszabályoztak Pest városa egy olyan utat, ami a mai Lövöldetértől vezetett ki a Városligeti fasorhoz, a város akkor éppen kialakulóban lévő közparkjához. És ennek az útnak a mentén hosszú és nagyon mély telkeken klasszicista villák emelkedtek, amelyeknek az építetői pesti jómódú polgárok voltak, akik a Pest város hétközbeni zajából, sürgéséből, forgásából a hétvégére ide menekültek. Nagyjából valami olyasmit kell itt elképzelni, mint a Városmajor utcában a Barabás villa, vagy a Hűvösvölgyi úton a Hild villa, és ezek a még álló épületek. Ilyenek sorakoztak itt a reformkorban. Egészen addig, amíg a század vége felé, az 1890-es években ismét divatba jött ez a vidék, mert korábban a fókuszt elvitte az Andrássy út, mert hogy az lett igazán menő hely, mármint hogy ott volt igazán illő építkeznie egy magára adó építetőnek. Szóval visszatért a hangsúly ide a Városligeti fasorba, és sorra lebontották ezeket a klasszicista villákat, és a helyükre igen nagyméretű, villának kinéző, de azért már inkább bérházként leírható épületeket emeltek, és ezek között kialakult egy szűkebb szanatórium blokk. Itt három egymás mellett álló szanatórium emelkedett az 1890-es évek elejétől. A Glück szanatórium, a Herzl szanatórium és a Grünwald szanatórium. Az a telek, ahol ez a villa áll, az tulajdonképpen a Grünwald szanatóriumnak a hátsó részéből lett kiszabályozva 1936-ban, amikor ez az egész utcaszakasz megnyílt, mert korábban nem volt a Balza utcának ez a része utca, hanem csak 36-ban jött létre. Akkor emelkedtek itt azok a modernista házak, amik ma is a Damjanich utca sarkától egészen idáig állnak. És az egykori építető házaspár, Walter Rózsi és Radó Géza, valahogy azoknak a befektetőknek a közelébe került, akik ebben az ingatlan fejlesztésben benne voltak, és így sikerült lecsippenteniük egy kicsit telket, és azon építették meg ezt a villát. A villa egészen 1949-ig az ő tulajdonukban volt, itt vészelték át a II. Világháborút is. 49-ben viszont a belügyminisztérium ezekre az előbb említett szanatóriumokra azt mondta ki, hogy ez legyen majd a belügyminisztérium kórháza, a Corvin Otto kórház, és akkor így hát szinte mai fejjel is érthetően ezt a kicsi telket és a telken álló villácskát is hozzácsapták a belügyminisztérium kórházához, és itt ebben az épületben a kórházi dolgozók gyerekeinek a bölcsödéjét és óvodáját alakították ki a villa igen-igen súlyos átalakításával. Aztán gyerekorvosi rendelőként üzemelt a villa, és 2009-ben kivonult erről a területről a belügyminisztérium kórháza, és innentől kezdve, hát amikor egy épület gazdátlanul marad, vagy lakatlanul pontosabban, akkor az teszi a legrosszabbat mindig egy épülettel, elkezdett csöndesen romlani a már amúgy is az eredeti alakjából jócskán kiforgatott épület. Amikor 2018-ban a Magyar Művészeti Akadémia, az én intézményemnek a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak a fenntartója megkapta ezt a területet, azzal a céllal, hogy itt alakítsak ki a Magyar Építészeti Múzeum végleges elhelyezését, akkor elkezdődött egy gondolkodás, hogy mit lehet az itt álló, leromlott állapotú kórházépületekkel kezdeni. Az már rögtön az elején egészen nyilvánvaló volt, hogy ezt az épületet a magyar modernizmus bemutatására érdemes használni, meg kell tenni minden kísérletet arra, hogy a régi fényébe próbáljuk meg visszaállítani. És ennek az eredménye az a ház, amiben most vagyunk, ami nagyon örömteli, és ennek a kutató munkának az eredményeit lehet itt látni mögöttem a falakon. Egyrészt ennek a környéknek a történetét, és ennek a kiállításnak a kurátora Kovács Dániel, kedves kollégám, és ebben a kis kiállítóteremben olyan leleteket mutatunk még be a falakon látható képeken kívül, amelyek ennek az épületnek a kutatása során kerültek elő, részben az épületből, a falakból, vagy egyéb tartozékokból, vagy valóban a föld alól, ahogy ezt a régészek csinálják, mert hogy itt a kerti oldalon egy nagyon kis csinos lépcső vezetett le az első emeletről a kertbe, és ennek a helyét szerettük volna minél pontosabban meghatározni, hogy pont arra a helyre építhessük meg a fotók alapján, meg hát a valamennyire bemérhető méretek alapján ezt a kis ívelt karú lépcsőt. És ekkor kerültek elő a föld alól olyan üvegdarabok, illetve az eredeti lépcsőnek és annak a korlátjának a darabjai, amelyeket itt ebben a kiállító térben mutatunk be. Ezen kívül még az egykori üvegezés darabjai is láthatóak itt, mert hogy a villa nem csak víztiszta üvegekkel volt üvegezve, hanem természetesen a fürdőszobák azok tejüvegként ható, de bordázott üvegekkel voltak megoldva, és ezeknek a darabjaiból is néhányat sikerült a föld alól kihalászni. Ezeknek az azonosításában pedig a fantasztikus, pontos, eredeti archív fényképek voltak segítségünkre.
Hogyan jelent meg a modernizmus Magyarországon? Egyszerre csak hirtelen berobbantak a műfaj olyan jeles képviselői, mint például Kozma Lajos, vagy ez egy hosszabb ideig tartó folyamat volt?
Ez egy bonyolultabb történet, de azért röviden érdemes egy kicsit belevágni. Egyrészt a szecesszió, ami így az 1900 körüli éveket jellemzi, tehát ezek a borzasztóan kanyargó vonalak és formák, hullámzás, növényi formák, akár pontosan reprodukálva, akár csak utalva ezekre, ez ebből az embereknek kezdett elegük lenni, már így a 10-es évektől kezdődően. Magyarországon is elindult egy ilyen hatás-ellen-hatásszerű reakció, és elindult egy útkeresés. Egyrészt előjött egyfajta neoampír klasszicizmus, József Nádor kora, vagy mondhatnánk a reformkor, építészeti és bútor művészeti formavilága is lehetséges útként megjelent. Tulajdonképpen ez már az Art Deco-t előlegezte meg, csak akkor még ezt a nevet nem ismerte senki. És elindult egyfajta leegyszerűsödés is, ami mondjuk, hogyha építészekről kell beszélni, akkor például a Tőri Pogány iroda által tervezett Könyves Kálmán gimnáziumot mondhatnám például, vagy Lajta Béla vasutcai iskoláját, vagy az szintén általa tervezett Rákóczi úti egykori Erzsébetvárosi bankházát is, amelyek annyira leegyszerűsített formákat használtak, hogy már a modernt előlegezték meg, és ezeket premoderneknek tekintjük, illetve részben szintén az Art Deco irányába is mutattak. Az első világháború az egy elég komoly traumát jelentett mindenféle szempontból, művészeti szempontból is, és egy meglehetősen konzervatív ízlés uralkodott el, nem csak Magyarországon, hanem sok más országban is, és így a 20-as évek második felében kezdett valami elsősorban Franciaországban, Olaszországban és Németországban elindulni, meg Szovjet-Oroszországot is kell említenem, ami mondjuk így a modern építészetnek így a forrásvidékeit jelenthetik. És ennek voltak olyan magyar ide plántálói is, mondjuk mondhatnám Kassák Lajost, aki inkább képzőművészeti szempontból próbálta alakulóban lévő modernizmust Magyarországra hozni. Építészetileg pedig leginkább Molnár Farkas nevét lehet említeni, de Ligeti Pál és a házat tervező Fischer József nevét is mondhatjuk, akik a 20-as évek végétől már ezeket az előbb említett német, olasz és francia tendenciákat látva elkezdték a modernista építészet eszméit terjeszteni Magyarországon, és megpróbáltak ilyen szellemben tervezni is házakat, és valahogy olyan 27-28-29 tájékán már megjelennek az első ilyen házak, még Árkai Bertalan nevét is lehetne említeni, akinek szintén egy igen fontos mestere volt egy időben, Bécsben, és ugyanez a mester Péter Berenc irodájában dolgozott a modern építészetnek két egészen kimagasló alakja, Le Corbusier is egy rövid ideig, 10 körül, illetve Mies van der Rohe is. Tehát, hogy például Árkai Bertalan is ugyanezeken az emlőkön nevelkedett, mondhatjuk ezt csak mondjuk a 20-as években. Szóval egy sok irányú fejlődés eredménye a magyar modernizmus, amiben a 30-as nemzetközi építészeti kongresszus volt egy elég komoly fordulópont Magyarországon, amikor a politikai, kultúrpolitikai döntéshozók is érzékelték azt, itt egy nagy nemzetközi seregszemle volt, hogy Magyarország milyen tekintetben van egy kicsit lemaradva a számunkra akkoriban példának tekintett országok legkorszerűbb építészetéhez képest, és akkor elindult egyfajta mondjuk szemléletváltás, nem egyik percről a másikra, ami aztán a 30-as évek közepére már egy komoly áttörésként jellemezhető, amikor már középületek, tehát nem csak villák, magánépületek, hanem középületek, sőt egyházépületek, templomok, egyházi iskolák is már a modernizmus szellemében kezdtek épülni, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy minden akkori épület modern szellemben terveződött és épült, de akkor már elindul egy komolyabb áttörés.
Ritok Pál vezető kurátornak, főmuzeológusnak nagyon szépen köszönöm.